Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm mai vendégünket, Csizmadi Ervint, a Méltányosság Politika Elemző Központ igazgatóját. Jó napot kívánok!
Jó napot
Köszönöm,
kívánok!
Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és eljött hozzánk. Hát a 2013-as esztendő kezdetén megpróbáljuk értékelni, vagy elemezni, hogy milyen folyamatok várhatók egyáltalán a hazai politikai palettán ebben az esztendőben, milyen év előtt állunk, és milyen évet hagytunk magunk mögött, és talán kezdjük a legfrissebb hírrel, legfrissebb információval, miszerint mégsem lesz választási regisztráció 2014-ben a soron következő választásokon, hiszen az Alkotmánybíróság alaptörvény ellenesnek ítélte a választási eljárásról szóló törvény több rendelkezését, és ide az Alkotmánybíróság döntése után Rogán Antal, a Fidesz frakció vezetője bejelentette, hogy 2014-ben nem is lesz választási regisztráció. Így frissiben hogyan értékelhető ez a döntés?
Egy nagyon érdekes koreográfiája van ennek az ügynek. Ma én azért gondolkodtam, hogy miről fogok majd önnel beszélgetni, és akkor az jutott eszembe, hogy ez a koreográfia szó, ez gyakran fog előfordulni az én szótáramban, tehát hogy a politikának tulajdonképpen mindig van egy koreográfiája, és ebben az esetben is. Mi volt itt a koreográfiája? Ugye az volt a koreográfia, hogy a Fidesz egy nagy csomagban próbálta 2010 után ezt az egész választói rendszer ügyet elrendezni, és ma, ugye amire ön is utalt, Rogán Antal sajtótájékoztatóján azt hangzott el, hogy a csomagból lényegében minden megvalósult, ez az egy dolog, a választási regisztráció nem. Tehát tulajdonképpen a kommunikáció egy olyan koreográfiát mutat, hogy voltak éppen ez egy sikertörténet, aminek egy elemét, és még azt sem mondta a frakcióvezető úr, hogy ez a legfontosabb elem lenne, hanem egy elemét az
alkotmánybíróságnak a Fidesz elmúlt hetek vagy hónapok beli kommunikációt, akkor ez azért nagyon hangsúlyos és nagyon fontos elem volt a részükről.
Igen,
a
de ennek a bizonyos koreográfiának az is a része, ha figyeljük a Fidesznek az általános politikai irányát, hogy ők ugye nagyon konfliktus vállalóak, tehát mindig földobnak ügyeket, kiélezik ezeket az ügyeket, hogy legyen honnan visszalépni. Tehát tulajdonképpen, ha visszaemlékszünk, még tegnap is arról beszéltek fideszes politikusok, hogy az Alkotmánybíróság itt majdnem azt mondták, hogy túl megy a hatáskörén, mert egy aktivista pozíciót ölt magára. Ma pedig már szó sincs aktivizmusról, azt mondják, hogy természetesen tudomásul veszük az Alkotmánybíróság döntését, és erre nekünk van egy B tervünk. Most azt szeretném csak ebből kihozni, hogy a Fidesz egész két éves kormányzása tulajdonképpen ezt a modellt követi, hogy mindig a lehető legkeményebb, leghatározottabb irányból indítanak, és aztán a végén odajuk adnak ki, hogy voltak éppen adott esetben mondjuk egy alkotmánybírósági döntést is természetesen tiszteletben tartanak, tehát föl sem merült most se az a dolog, ugye, fölmerült talán valamennyire, de végső soron nem jutottak oda, hogy az alkotmánybírósági döntést felülírják, és mégis becsempészik ugye az alkotmány szövegébe.
Igen, most ugye Rogán Antal úgy fogalmazott, hogy a regisztráció esetleges alkotmányba foglalása a zűrzavar érzését kelthetné a szavazók vagy a választók körében.
Hát ugye mire utalhat ez a mondat? Nyilvánvaló, hogy ha például ahol nincsenek diák megmozdulások a decemberi hónap folyamán, tehát nem nyílik egy újabb front a kormány és különböző társadalmi csoportok között, akkor lehet, hogy ez a mondat így nem hangozhatott volna el, és lehet, hogy akkor a kormányzat másképp reagált volna erre. Tehát itt ugye mi jön be? Az, hogy túl sok frontot fenntartani, az nem lenne kifizetődő egy kormány számára. Tehát, hogyha valóban úgy van, ahogy az elején mondtam, hogy ők ezt egy sikersztorinak élik meg a választási törvényt, ugye felére csökkent a parlament létszáma, választási körzetek átalakultak, stb. Azt mondhatjuk, hogy majdnem mindent megcsináltak, amit ugye 22 év alatt egyetlen magyar kormánynak sem sikerült megcsinálni. A regisztrációban pedig olyan értelemben még bízhatnak, hogy ha 2014-ben megnyerik a választást, akkor majd 2018-ra valahogy visszacsempészik.
Ha már az imént a felsőoktatással kapcsolatos diák megmozdulásokat említette, nem érzékelhető, vagy nem értékelhető úgy, hogy itt az elmúlt hetekben többször is visszakozni kényszerült a kormány, vagy hátralépni kényszerült, hiszen ott is a felsőoktatási keretszámok tekintetében is azért egy jelentős módosításra kényszerült a kormány, és azért itt is úgy tűnik, hogy bizonyos terveket, elveket ebből visszalépett a kormány.
Igen, van egy ilyen olvasata, mint amit ön mond, és van egy olyan olvasata is, hogy ez eleve be van kalkulálva ennek a kormánynak a működésébe, amire már próbáltam utalni. Ez a kormány nagyon pragmatikusan viszonyul ugye a közélethez, vagy a politika eseményeihez, tehát egyik pillanatra a másikra, ugye emlékezzünk csak, amikor ugye Orbán Viktor tárgyalt a Fidelitas diák szervezet képviselőivel, akkor 2 perc múlva közölte, hogy akkor a probléma meg van oldva, és egy új kiinduló pontja van a történetnek. Tehát nekem ebből az jön le, ismét a koreográfia szót behozva ide, hogy ez, ha ugye a hallgatóknak ismerős kifejezést használok, a centrális erőtér, amiben a Fidesz ugye önmagát elhelyezte, akkor ezen a centrális erőtéren belül tulajdonképpen csak a Fidesz mozog. És a Fideszen belüli különböző erőcsoportok egymáshoz való viszonya határozza meg a dolgokat, nem is annyira az ellenzék és a kormány közötti erőviszonyok, ugye? Tehát magyarán azt akarom mondani, hogy ilyen értelemben az dönti el a kérdéseket, hogy a Fideszen belül éppen ki a legerősebb, nem mindig a miniszterelnök, tegyük hozzá. Most nagyon úgy tűnt, hogy ebben a sztoriban, ebben a történetben, tehát a diákok ügyében a miniszterelnöknek nagyon erős ütőkártyái vannak. Valószínűleg azért is, mert ugye kezdettől fogva a Hoffmann Rózsának a személyisége és a ténykedése nagyon erősen ugye függ Orbán Viktortól. Ezt ugye még a történet elején láttuk, hogy többször visszadobta az a másfél éve volt ez, amikor Hoffmann Rózsa először jött elő különböző tervezetekkel, tehát a miniszterelnök ebben nagyon vastagon benne van.
Azért is érdekes, amit mond a Fideszen vagy a kormányzaton belüli érdekekről és érdekcsoportokról, mert a külső szemlélő számára azért továbbra is elég markáns és szilárdnak tűnik ez az egység. Hát nincsenek nagyon hangos viták, nincsenek éles konfliktusok a kormánypárton belül.
De én azt gondolom, hogy ha
tehát volt itt az oktatás tekintetében is voltak különböző vélemények, tudjuk, hogy az agrárügyekben is vannak eléggé markánsan eltérő politikusi vélemények, de azért összességében nem nagyon láttunk, akár az elmúlt 2,5 évben komoly konfliktus.
De mégis, hogyha azt a kérdést tesszük fel, hogy mi értelme van akkor ennek a kifejezésnek, hogy centrális erőtér. Ugye ezt valamiért Orbán Viktor 2009-ben elmondta, ezt a beszédet.
Ez az emlékezetes Köcsey
beszéd. És ha valami értelme van, akkor éppen az, hogy ugye a viták igenis ezen az erőtéren belül zajlanak. Ezt lehet, hogy a közönség sokszor nem látja, mert valóban minden úgy tűnik, mintha Orbán Viktor egy személy akaratától függene, de mégis azt gondolom, hogy sokkal több vita zajlik itt, mint amennyit a külvilág ebből érzékel. Ugye itt a kérdés az, hogy ezek a viták, ezek tulajdonképpen előbbre viszik el az ügyeket, vagy kevésbé viszik előre. Itt nagyon komoly kételyek merülhetnek fel, és nyilván, hogyha például ezt az ellenzék szempontjából nézzük, akkor az ellenzék úgy érzi, hogy ő ebből az egész rendszerből ki van rekesztve. A dolog pikantériája az persze, hogy ezt ugye nemzeti együttműködés rendszerének is nevezzük. Tehát van itten egy ellentmondás, a centrális erőtér és a nemzeti együttműködés rendszere között. Ez a kettő logikailag úgy tűnik, hogy nem nagyon fér össze.
De mondjuk visszatekintünk az elmúlt időszakra, mondjuk egy tágabb horizontot véve, mondjuk az elmúlt 2-2,5 évre, akkor úgy összességében ez a centrális erőtér hogyan működött? Úgy működött, ahogy ezt 2009-ben Köcsén elképzelte Orbán Viktor?
Hát, ha úgy képzelték el, már pedig erre a miniszterelnök tett célzásokat, hogy ez a kormányzás minőségét meg fogja változtatni, tehát a 2010 előttihez képest, 2010 után egy más minőségű kormányzás lesz, ha tetszik, egy más minőségű viszony lesz a kormány és az ellenzék között, vagy a kormány és a társadalom között, akkor azért itt lehetnek kételjeink. Tehát én itt azt gondolom, hogy ebben a tekintetben nem sikerült átütő eredményt elérni, mert ha sikerült volna, akkor például a mai ellenzék nem jönne elő azzal, hogy 2014-ben, ugye ez is az elmúlt napoknak a terméke, ők is újra akarnak alkotmányozni. Vagy legalábbis ez az egyik lehetséges opciójuk. Na most, és közlik, hogy a 2010-11-ben elfogadott mostani alaptörvény illegitim. Ugye, tehát a dologban az a nagyon érdekes, hogy visszajött az a kifejezés, amit a Fidesz 2006 és 2010 között annyit használt a Gyurcsány kormány időszakában, miszerint a Gyurcsány kormányzás ugye összöd után illegitim. Állandóan ott is ez a fogalom jött elő. visszajutottunk tulajdonképpen a KH-hoz. Magyarán azt gondolom, hogy ilyen értelemben semmi nem változott. Most a mai ellenzék használja ugyanazokat a kifejezéseket, tehát visszahullott a Fidesz fejére, ebből következően tehát a centrális erőtér nem érte el azt az eredményt.
Tulajdonképpen ott tartunk, hogy továbbra is majd minden kormány, jövőbeni kormánya múltat végképp eltörölni reflexzel kezdi a pályafutását, vagy kormányzati felelőt?
Tulajdonképpen ilyen értelemben én azt látom például a mostani kormányra készülő ellenzéken, hogy ezt szeretné elkerülni. Tehát ugye január 2-án néhány nappal ezelőtt volt ugye az első olyan megbeszélés, ahol összeültek az ellenzéki pártok, vagy azoknak egy része, és az egyik legfontosabb, amit mondtak, hogy ők azért a Fideszt is szeretnék valamilyen módon integrálni. Tehát ez egy roppant érdekes gondolat, ugye? Mit mondtak, hogyha először is kitűzték azt a célt, hogy 2014-ben, ha lehet, kétharmaddal nyerjenek. Ez ugye ahhoz kell, hogy alkotmányozni tudjanak. De hogy ha kétharmaddal nyernek, akkor sem szeretnék ezt önmagukban pusztán ezzel a kétharmados felhatalmazással megtenni, hanem bevonni ebbe a folyamatba az akkor szerintük már, és hát az akkor legyőzött mai kormányzó Fideszt. Tehát én azt gondolom, hogy a magyar politikának az egyik legérdekesebb kérdése, ami még nagyon hosszú ideig velünk lesz, hogy mi legyen azokkal, akik nem kormányoznak. És egyetlen magyar kormányzó erő sem tudott eddig az ellenzékével ilyen értelemben konstruktívan együtt élni, amiből szerintem két következtetést vonhatunk le. Az egyik következtetés az, hogy Magyarország még nem érett az ilyen típusú együttműködésre. Ez egy morális kritika is lehetne. Én egyébként nem szeretném feltétlenül ezt a kritikát gyakorolni, mert a politika soha nem fog megérni morálisan úgy, ahogy mi szeretnénk. Tehát ne legyünk naívak. Tehát ez nem lesz. A másik lehetséges következtetés, hogy a magyar politika egyre inkább elmozdul abba az irányba, amikor a többségek, a mindenkori többségek megcsinálják azt, amit éppenséggel ők tudnak, és az ellenzék az pedig vár a sorára, ahogy ez nagyon sok nyugat-európai országban is van. Tehát az az illúzió, hogy a kormány és az ellenzék valamilyen módon egyenrangú, egyenértékű, ez a magyar rendszerváltásnak egy nagy illúziója, hogy ő neki kettőjüknek tulajdonképpen majdnem azt mondom, hogy azonos jogcímük van a kormányzás befolyásolására, de az ellenzéknek miért is lenne akkora befolyása? Tehát az emberben fölmerül a kérdés. Tehát én egyre inkább azt látom, hogy ettől az illúziótól hát sosem fogunk megszabadulni, de afelé megy a politika, hogy a mindenkori kormányok belátják azt, hogy az ellenzékükkel nem tudnak boldogulni, és ezért úgy szavakban ott van az, hogy de jó lenne, ha együttműködés lenne, de ilyen együttműködés
akkor
nem nagyon várok.
Ez is egy kicsit az illúzió térfelére tartozik, ez az úgynevezett harmadik típusú program vagy programalkotás, amiről éppen a napokban írt az egyik napilapban egy hosszabb cikket, ami tulajdonképpen egy olyasfajta programalkotás lenne, ami valóban nem csak az adott párt szavazó közegének vagy szavazó bázisának szól, hanem megpróbál alternatívát kínálni, vagy megpróbálja megszólítani a másik tábor választópolgárait, vagy szavazó bázisát is.
Én nézze, amikor az elemző ír, akkor ő neki van egy olyan előnye a politikusokhoz képest, hogy ő nem szereplő. Tehát ilyen értemben azt nem tartom illúziónak, hogyha egy elemző megfogalmaz bizonyos követelményeket. Ez, hogy egy nagyon frivol hasonlattal éljek, a divat bemutatókon, amikor fölvonulnak ugye a modellek, akkor azok nem azért vonulnak fel, hogy az emberek utána azokat a ruhákat magukra vegyék, hanem azért, mert szépek, és azért, mert esztétikusak, és azért, mert tetszést váltanak ki, hatást gyakorolnak. Majd, hogy nem azt mondom, hogy ilyen trendek is lehetnének. Most, amikor az elemző megfogalmaz követelményeket, akkor egyszerűen azt mondja, hogy milyen jó lenne, ha így lenne a dolog. Az elemző pontosan tudja, hogy nem lesznek így, de eljátszik a gondolattal. Például azzal a gondolattal, hogy a magyar politikában lehetséges-e, az előbb éppen erről beszéltünk, úgy kormányozni, hogy az ellenzék és a kormány között a viszony valahogy megváltozol. Én azt állítom ebben az írásban, amit ön is említett, hogy sokkal komolyabban kellene venni a mindenkori kormányoknak, a mindenkori ellenzékieket. Tehát, és nem is feltétlen olyan szinten, hogy gesztusokat tenni, hanem megérteni a világképüket, megérteni a gondolkodásukat, a logikájukat, megérteni azt, ha mondjuk a baloldal, balliberális oldal kormányra kerül 2014-ben, hogy miért úgy gondolkodik a magyar jobboldal, ahogy az. Az szerintem nagyon kevés, hogy annyit mond a balliberális oldal a jobboldalról, hogy ez nem európai, hogy ez nem konzervatív, hogy ez nem komilfó, és így tovább. Tegyük föl, ezt lehet, hogy politikusoktól nem várhatjuk, hogy további kérdéseket tegyenek fel, de egy elemzőnek fel kell tenni. Miért nem európai, most fogadjuk el ezt a logikát, a magyar jobboldal, miért nem olyan, mint a CDU, a Német Kereszténydemokrata Párt, vagy mint a Holland Kereszténydemokrata? Nincs itt valami megválaszolandó kérdés, amit a magyar politikai elemzőknek meg kellene kezdeniük megválaszolni? Hát szerintem itt van a kutya elásva, hogy a sötétben tapogatózzunk a tekintetben, hogy egyáltalán értenénk, hogy mit akar az egyik oldal, vagy mit akar a másik oldal.
És a gyakorlati programalkotás terén is meg lehet találni ezeket a közös nevezőket, tehát mondjuk az oktatás terén, a környezetvédelem terén, szerintem, jogalkotás terén.
Nézze, ott azt kell mondjam, hogy szakpolitikai tekintetben sokkal könnyebb megtalálni, mint más területeken.
Pont az úgy tűnik például az elmúlt hónapok tapasztalatai alapján, hogy például az oktatás terén elég nehéz megtalálni ezt a
közös nevezőt. Na de pont arról beszéltünk, hogy a miniszterelnök egy fél mondatával, vagy egy beszélgetés, egy találkozó után már is mondta, hogy mi itt a probléma. Ugyanazt gondoljuk, mint amit a diákok gondolnak. Az más kérdés, hogy a diákok ezt nem fogadják el, de a mai kormány, mintha úgy érzékelné, hogy ő egy pillanat alatt képes arra, hogy alkalmazkodjon másfajta nézetekhez. Ez egy borzasztóan érdekes kihívás, ami én megértem, hogy nagyon frusztrálja a másik oldalt, mert úgy érzékeli a másik oldal, hogy ennek a kormánynak nincsenek is elvei, nincsenek szilárd pontjai, mert pillanatonként adott esetben tényleg ilyen mákonyosan, nyúlványosan alkalmazkodik bármihez. Úgyhogy én azt tudom mondani, hogy ennél sokkal nehezebb viszont közelebb kerülni szemléleti kérdésekben, világképbeli kérdésekben. Mit gondolunk a világról, mit gondolunk Európáról, mit gondolunk arról, hogy mi Magyarország helyes státusza a globális világban. Ez már nem egy egyszerű szakpolitika. Szakpolitikában bármit lehet, keretszámokat ide csökkenteni, oda emelni, sokkal eltörölni, aztán másnap visszahozni őket, másnap közölni, hogy a keretszám az nem is volt eddig se, meg szóval elég fura dolgok történtek ebben az ügyben, de ez még mindig könnyebb itt közös nevezőre jutni, mint ott, amikor arról van szó, most mondok egy példát, hogy Magyarország parlamentáris rendszer legyen-e, vagy félelnöki. Mert én nekem van egy olyan érzésem, hogy ez az elmúlt 2 éves kormányzás, például amit a Fidesz kormány csinál itt 2010 óta, ez ebben a tekintetben is nagyon, nagyon, nagyon más irányokba akarja elmozdítani a magyar politikai struktúrát. Ami már nem biztos, hogy teljesen a 90-ben kialakított parlamentáris kereteknek felel meg. Ugye a hallgatók kérem, hogy ne értsék félre, ez nem azt jelenti, hogy a parlamentarizmust akarja felszámolni a Fidesz természetesen, hanem hogy például a köztársasági elnöki funkciót, amit majdan ki tudja, hogy ki fog betölteni, azt sokkal erősebbé tenni, mint amilyen most. Ugye hát mostanáig lássuk be, hogy az elnök az egy reprezentatív funkció, ugyan voltak különbségek a különböző elnökök felfogása között, de ez nem egy erős elnöki szisztéma. Mi van akkor, hogyha ezt az egész szisztémát ilyen irányokba is el szeretné mozdítani a Fidesz? Ez csak egy kérdés, ami nekem kirajzolódik az ő kormányzásukat figyelve. Most akkor ne csodálkozzunk, ha a másik tábor ez ellen viszont protestál, és minden erejével arra akarja fölhívni a figyelmet, hogy hoppá, itt az alapszerkezetet akarja ez a kormány módosítani.
Ha már ez szóba került, akkor hát éppen egy törvénykezési időszak végén beszélgetünk. Igazi törvénykezési dömping volt az elmúlt hónapokban és a most zárult parlamenti időszakban is, csak úgy, mint mondhatjuk, hogy az egész mögöttünk lévő 2-2 és fél esztendőben. Ebben a tekintetben nagyjából megrajzolható, hogy mi a kormányzat vagy a kormányzati munka mérlege összességében mondjuk előbbre tartunk most, mint 2010 nyarán?
Törvények számának a mérlegletételével szerintem erre a kérdésre nem lehet választ adni, mert nem
hát
attól...
Nem csak a számok, de hát azért azt tudjuk, hogy van ugye egy új alaptörvény, új választójogi törvény, önkormányzati törvény, az igazságügy átalakítása megtörtént, az oktatás átszervezése, az alapfokú oktatástól a felső oktatásig most zajlik, vagy részben már megtörtént, tehát nagyon fontos és alapvető változások zajlottak.
Ez kétségtelenül így van, amikor készültem a műsorra, egyébként megnéztem a Fidesz honlapját, csak abból a szempontból, hogy milyen képet sugall, és például azt láttam, hogy nagyon nagy erővel az elvégzett munkára próbálják fölhívni a figyelmet, és 5 ilyen témát is kiírtam, csak egyszerűen a nyitólapból. Például az államigazgatási reforma finisénél tart. Ugye? 2. Újabb pozitív foglalkoztatottsági adatok vannak. 3. Új fejezet a korrupció ellenes harcban. 4. Fordulat a roma felzárkózási stratégiában. 5. Bérkompenzáció a közszférában. Ugye, tehát szemmel láthatóan a kormány ugye az elvégzett munkát akarja itt ugye az olvasók vagy a választók figyelmébe ajánlani, és egyébként ebben a tekintetben én azok közé tartozom, akik azt mondják, hogy ennél a kormánynál ezek nagyon tudatos és összehangolt dolgok. Szemben azokkal, akik azt mondják, hogy sodródik a kormány, hogy össze-vissza politizál, stb. Én valahogy úgy képzelem, hogy itt 2010 előtt a belső szentélyekben körülbelül azok a programpontok voltak már kitűzve, amik egyébként most is mennek. Az egy más kérdés, hogy ezzel Magyarország elégedette vagy sem, meg hogy előbbre tartunk-e, vagy sem. A válaszom erre nagyon határozottan az, hogy a fél ország szerint biztosan nem tartunk előbbre. Ez pedig megint már egy értelmezési vitához vezet el bennünket, ugye? A Gyurcsány korszakban is a másik fél ország, az akkori jobb oldal semmit nem ismert el abból, amit a Gyurcsány kormány próbál csinálni. Egyébként szerintem a két oldal között az a különbség, hogy ez a kormány több dolgot tudott keresztül vinni, keresztül verekedni, pontosan a kétharmados többsége folytán, mint a Gyurcsány kormány. Tehát a Gyurcsányék is nagyon sok reformot tűztek ki. Gyurcsány Ferenc is pontosan érzékelte azt, amit szerintem mindenki érzékelt már 2006 után Magyarországon, hogy a dolgok nem maradhatnak abban az állapotban, ahogyan akkor voltak. Csak a különbség az volt, hogy az ő MSZP-je ebben a tekintetben őt nem követte. Ha tetszik, a belső érdekcsoportjai megfúrták ezeket, vagy részben megfúrták. Tehát nem volt az egésznek egy általános iránya. Most van egy általános irány, ugye ennek az iránynak viszont a legsebezhetőbb pontja ugye az alkotmányos jogállamnak a leépítése, vagy részbeni leépítése, vagy minimum megkérdőjelezése. Tehát ugye azt mondhatnám, hogy nagyon nehéz úgy kormányozni Magyarországon, hogy minden tekintetben elégedettséget váltsunk ki, ez még nagyon sokáig nem fog sikerülni.
Csizmadi Ervin, a Méltányosság politika elemző központ igazgatója a vendégünk ma itt az arénában. Most hírösszefoglaló következik, utána itt folytatjuk majd a beszélgetést.